Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy pénteken, úgy most is pénzügyek jönnek elő Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával, aki pénzügyi szakértő, és köszönöm szépen, hogy újra itt vagy nálunk, mert hogy ez nem annyira friss történet és hír és közlemény, amit ti kiadtatok, mint a munkáshitel volt, amiről pénteken beszéltünk, de előtte csak néhány napos talán. Szóval szabadulnak a drága hitelektől az emberek, volt az egyik közleményetek, és az alcím meg az, hogy abszolút csúcsra jutott a háztartások hitelállománya. Nekem érdekesebb volt az, hogy csúcsra jutott a háztartások hitelállománya, és csak egy mondat, végig gondoltam, ugye nem költöttünk annyit, nem fogyasztottunk annyit, mint amennyit reméltek tőlünk, ugye erről nagyon sokat beszélt a gazdaság, a pénzügyi kormányzat, tehát volt egy ilyen visszafogottság, ugyanakkor meg, ahogy írjátok, és a számok is jönnek majd tőled, ez a hitelállomány ez abszolút csúcsra jutott, de ezt is aztán utána mondod valahogy, hát azért voltak már ilyen kisebb-nagyobb csúcsok, majd ezt is kérlek, hogy mondd el. Szóval egyfelől nem költünk, eladósodunk, de nem fogyasztunk, akkor hova lesz a pénz?
A pénz az pörög, nagyon sok mi az ingatlan piacban. Az igaz, hogy rekordot döntöttünk, tehát hogyha a tavalyi évnek megnézzük a lakáshitel statisztikáit, az első 9 hónapot látjuk egyébként, tehát a Magyar Nemzeti Bank adataiban nyilván pár hónapos késés van, akkor lakáshitel, az 2,5-szeres összeget vettünk fel, tehát új lakáshitelt 2024-ben 2,5-szer annyit vettünk föl, mint egy évvel korábban, ez több mint 1 000 milliárd forintot jelent, tehát egy őrült nagy összeget, és személyi kölcsönökből pedig 1,5-szer annyit vettünk föl, mint 2023-ban. Itt egyébként egy rekordot döntöttünk, és valószínűleg a lakáshiteleknél is rekord lesz, itt 600 milliárd forint fölött volt a felvétel. Lakáshiteleknél az igaz, hogy darabszámban jóval kevesebb szerződés született, mint az előző években, tehát magyarul egy-egy hitel szerződésre jutó átlagos összeg, az 2-3 évvel ezelőtt olyan 11 millió forint körül volt, és tavaly már majdnem elérte a 20 millió forintot. Tehát kvázi kevesebben veszünk fel lakáshitelt, aki fölvesz, őt magasabb összeget vesz
föl. Mert az ingatlanok is így drágultak meg nagyjából ebben az ütemben az elmúlt években.
Három oka lehet ennek, az egyik a legerősebb az, hogy az ingatlanok drágultak, több hitelt kell egyszerűen fölvenni, mert a megtakarításunk az adott általában, hogy mennyi. A másik pedig az, hogy reálbér emelkedés is volt, a lakáshitelek is csökkentek. A tavalyi évben valaki, akinek volt egy átlag fizetése, mondjuk ő több hitelt fel tudott venni, egyrészt, mert ugye olcsóbb voltak a hitelek, és több volt a fizetése, mint egy évvel korábban, tehát belefért a fizetésünkbe, akár egy kicsit drágább lakást is megvegyünk. Ami pedig szintén fontos, hogy tavaly indult el a CSOK Plusz lakásvásárláshoz kapcsolódó állami támogatás, ahol akár 50 millió forintot is fel tudunk venni, kedvezményes 3%-os kamatozással, tehát sokan voltak szerintem, akik ezt kihasználták, ugye a piaci lakáshitel kamatok 6-7-8% körül voltak tavaly, tehát sokkal olcsóbb ez a kamat támogatott hitel, ezáltal alacsonyabb a törlesztő, ezáltal ugyanannyi fizetésbe több belefér, tehát akik megkaphatták a CSOK Plusz hitelt, és akár kombinálni tudták a babaváró hitellel, meg egyéb állami támogatásokkal, és volt reálbér emelkedés, és olyan élethelyzet volt, hogy kellett lakást venni, akár válás, akár gyermek miatt kinőtték a lakást, stb. Ők sajnos meg kellett fizessék a drágább árakat, és meg is tették.
Akkor még mindig érdemes talán szétszállazni. Itt van ez az óriási hitelállomány. Egyfelől akkor azt mondod, hogy ment lakáshitelbe, és ezt
igen,
le is vezetted. Másfél pedig akkor ezek fogyasztási hitelek, ugye?
Igen, több mint 600 milliárd forint volt fogyasztási hitelekben, tehát itt személyi kölcsönökről beszélek főként, ahol a bankoktól szabadon felhasználható pénzt kapunk, nagyon sokan felújításra, autóvásárlásra, egyéb hitelek drágább, egyéb drágább hitelek kiváltására fordítják. Itt is az infláció hatását láthatjuk. Pár évvel ezelőtt olyan 2,1 millió forint volt az átlagos személyi kölcsönösszeg, most már 2,5 millió forint fölött van. Ugyanúgy kamatcsökkentés volt itt is, online lehet most már jó pár banknál személyi kölcsönt igényelni, tehát nagyon könnyen akár otthonról 10-20 perc alatt elintézhetjük, ez is ugye segítette a hitelfelvételt, és valószínűleg sokan voltak úgy, hogy a tavalyi évben elfogytak évelején ugye a magas infláció miatt a tartalékaik, és talán egy ilyen áthidaló jelleggel fölvettek akár egy drágább személyi kölcsönt azért, hogyha jön még egy nehezebb időszak, akkor azt valahogy ki tudják bekelni, vagy egyszerűen szükségük volt erre, mert nem tudtak saját pénzből vásárolni autót, vagy bármit.
Igen, akkor én logikám az nem volt helytálló, mert azt gondoltam, hogy ha ekkora hitelállományunk van, és ez rekord, szóval annak meg kellett volna talán jobban, markánsabban jelenni a fogyasztásban, ott egész évben azt hallgattuk, hogy nem indult úgy be a fogyasztás mégsem. Voltak hónapok, amikor talán igen, aztán mégsem a végén, vagy nem tudom, még a decemberi adatok nem jöttek ki. Lehet, hogy aztán a decemberi fogyasztásban lesz benne ez a hitel, vagy egy jó része.
Igen, az lehet, az mindig erős szokott lenni. Személyi kölcsönben biztos, hogy rekordot döntöttünk, lakáshitelben szinte biztos, hogy rekordot döntünk. Igen, emellett azt mondja a kormány, hogy nem eléggé pörög a gazdaság. Gondoljunk bele, mi lett volna, hogyha nem vettünk volna fölhiteleket. Tehát akkor még rosszabb lett volna, hogy a hitel az ilyen szempontból pörgeti a gazdaságot, elébb jutnak vele az emberek. Tehát én emiatt nem aggódnék. Vannak egyébként ilyenkor mindig olyan hangok, hogy sötét felhőket látnak, és katasztrófa, és az embereknek egyre nagyobb bajba vannak, hogy ekkora hitelt fel kellett venni. És van egy olyan nézete ennek, hogy az jó, hogyha az emberek fölvesznek hitelt.
Az egy bizalom.
Bizalom. Tehát ha valaki fölvesz hitelt, és most nyilván nem arra gondolok, hogy a folyószámla hitelével mínuszban megy, mert nem tud élelmiszert venni, hanem lakásvásárol, felújít, autót vásárol, vállalkozást indít. Ez azt jelenti, hogy a hitelfelvevő optimista, tehát azt gondolja, hogy a jövő jobb lesz, és a bank is azt gondolja, hogy ez az ügyfél, ez az igénylő ki fogja tudni fizetni a törlesztőket, hiszen csak akkor adnak neki hitelt. Tehát ilyen szempontból ez jó, a hitel ugye általában valamiféle növekedéssel, az életben valamilyen szinten előrejutással szoktuk összekötni. Hogyha valaki tényleg drága, fölösleges, nem tudom, 2 milliós tévére, meg ilyen hülyeségekre költi, az akkor nem jó. Vagy hogyha valaki hónapról hónapra él, és ahogy megérkezik a fizetése, épp csak akkor jön nullába a folyószámla hitele, az nyilván nem jó, és van ilyen hitelfelvétel. Vannak nyilván ilyenek is, de szerintem itt a tavalyi év inkább arról szólt, hogy sokan egy kicsit előre menekültek. Voltak, akik tényleg fölvettek drága személyi kölcsönöket, és azt látjuk a legfrissebb adatokból, a harmadik negyedéves adatokból, hogy több 100 milliárd forintban törlesztettek elő az ügyfelek előzetesen felvett, drága, 20%-os kamatozású személyi kölcsönöket. Tehát nagyon sokan úgy lehettek, ugye ez több 100 milliárd forint, tehát ez több 10 000 hiteligényűt jelenthet, hogy akár már arra a pénzre nem volt szükségük, mert csak biztonsági tartalékkal vették föl, akár a saját megtakarításaik, azok valahogy növekedtek, lejárt állampapírjuk, vagy bármilyen más megtakarítás, és úgy voltak, hogy most már stabilabban látják a jövőt, és nincs szükségük erre a hitelre, vissza tudják fizetni, és ez egy mindig jó dolog, hogyha visszafizetünk hiteleket, főleg, ha minél drágább hitelt fizetünk vissza. Sőt, hogyha még úgy is megéri egyébként fölvenni,
hogy mondjuk hitelből fizetem vissza az előző rossz konstrukciómat. Ugye pontosan. Volt már ilyen, és most is ez tapasztalható, nem?
Igen, mi azt látjuk, hogy a személyi kölcsönigénylőknél van egy olyan szegmens, ők tipikusan ilyen 4 millió forint körüli, tehát magas hitelösszeget vesznek fel. Általában, hogyha jó a fizetésük, akkor ilyen 12-13%-os kamattal, tehát az viszonylag jó a személyi kölcsönök között, akik ebből nagyrészt drágább előző hiteleket fizetnek vissza, folyószámla hitelkeretet, hitelkártya tartozást, egy másik régebbi 20%-os kamatozású személyi kölcsönt, akár közműtartozásokat, magántartozásokat. Tehát megéri egy olcsóbb hitellel kiváltani egy régi hitelt. Van, aki erre azt mondja, hogy csöbölből vödörbe, nem, jobb egy helyre fizetni egy alacsonyabb kamattal egy hiteltörlesztőt, mint 5 helyre fizetni dupla annyi kamattal.
Érdekes ez, mert volt egy félmondatot, én tulajdonítanék neki jelentőséget, majd lehet, hogy csak véletlen volt, de majd akkor mondd, ha igen vagy nem. A közleményetek úgy szólt, ugye múlt héten vagy 10 napja, hogy abszolút csúcsra jutott a háztartások hitelállománya, ez az első sor. Most ez attól függ, hogy honnan nézem. Ugye? Hogy értelmezem, hogy melyik szó hangsúlyos, vagy mi van a mondat mögött. Ahogy hallgattalak, nekem a kalapács jutott eszembe, mert az a lehetőt, mint tudjuk szöget beverni, meg lehet mást is beverni, és az nem feltétlenül előnyös. Pont ilyen a hitel. Ugyanakkor az edukációban nagyon fontos, ez minden beszélgetésünkben előkerül. Szóval nem mindegy, hogy értelmezem ezt az egy mondatot, hogy abszolút csúcsra jutott a háztartások hitelállománya. Ez baj, vagy nem baj?
Szerintem egyébként átlagosan nem baj. A hitel önmagában nem egy rossz dolog, ha mondjuk valaki autót vásárol a munkájához, munkaeszközöket a munkájához, vállalkozásához, egy lakást vásárol a gyermekének, vagy ők nagyobb lakásba költöznek, akkor egy jó dolog, hogyha előre visz minket az életbe. hogyha tényleg drága, fölösleges elektronikai termékekre, vagy a fiatalok mondjuk a munkásítelt bulizásra, vagy olyan hülyeségekre költik, úgymond, aminek nincsen hozadéka, vagy van egy nagyon szűk réteg, aki karácsonyi ajándékok miatt vesz föl személyi kölcsönt. Tehát arra
ez szűk réteg egyébként, mert mindig ezt szűk is szokták mondani, hogy ez nagyon sokan hitelből biztosítják a karácsonyt, tehát nem tudom, mindenféle statisztikák, meg kutatások vannak, 20-30 volt olyan év, vagy 40% nyúlt valamiféle hitelhez.
Egyre kevesebb, én erre biztos, hogy nem vennék fel hitelt, tehát gondoljunk bele, hogy...
De te nem is vagy átlagos.
Én nem, de már arra sem emlékszem, hogy tavaly karácsonyra mit kaptam. És valószínűleg a többiek se. És arra nem bátorítanék senkit, hogy vegyen karácsonyi ajándékot hitelből másoknak, úgy, hogy egy év múlva már arra se fognak emlékezni, hogy mit kaptak. A hitelfelvevő pedig 5 évig, vagy több évig fizeti a törlesztőket. Tehát ilyet azért egyre kevesebbet látunk. Tehát önmagában szerintem a hitellel nincsen baj. Abszolút csúcsot döntöttünk a fennálló teljes hiteltartozásba, tehát több mint 10 000 milliárd forint hiteltartozása van a lakosságnak, és a tavalyi folyósítási adatok is csúcsot döntöttek. Azt el kell mondani, hogy ez Magyarországon csúcs, hogyha összehasonlítjuk magunkat nyugati országokkal, akkor többszörös hitelfelvétel van, és többszörös összes tartozása van ott a lakosságnak. Tehát mi még bőven nagyon kevés hitelt veszünk fel. Magunkhoz képest úgymond sokat az infláció miatt, de hogyha sokkal több hitelt vennénk fel, még az is egy egészséges határon belül lehetne. Attól függ ugye, hogy kiveszi fel a hitelt, meg hogy mire használjuk, ahogy mondtuk.
Megáll ez az összehasonlítás a fedezet kérdésében is, mondjuk, hogyha összehasonlítasz minket Magyarországot más országokkal. Én azt gondoltam, hogy igen, de ott lehet, hogy van fedezet, van egy ingatlan, vagy van. Nálunk pedig van egy ígéret mondjuk 3 gyerekre vagy 2-re, vagy arra, hogy most én 5 évig itt leszek, mint munkás fiatal, és itt fogok dolgozni, és nem megyek külföldre.
Nagyon sokan külföldön, akár Amerikába, Angliába, németeknél, osztrákoknál úgy élnek le egy életet, vagy évtizedeket, hogy nem a saját lakásukban laknak, és itt most nem arra gondolok, hogy vesznek egy lakást, arra fölvesznek lakáshitelt, és a banknak ott van a jelzálogjoga, hanem egyáltalán nem saját lakásban, tehát bérlakásban laknak, vagy felvesznek 50 éves futamidejű hiteleket, amiket soha nem fizetnek vissza, és ezzel ők teljesen rendben vannak. Mi idehaza történelmi okok miatt nagyon szeretjük a saját, ugye az én házam, az én váram, tehát nagyon szeretjük a tulajdont, a saját ingatlant, és én úgy tudom, hogy a hazai lakásállomány több mint 90%-a van magánkézbe. Ez nyugatabbi országokban egyébként nincsen így, tehát nagyon szeretjük a sajátot.
Innentől akkor nem áll meg az összehasonlítás, mert az alapja, a fundamentuma más.
Igen.
Mert ha én hitelt veszek föl, akkor jó esetben, ha itt valóban ingatlanom van, akkor az ingatlan valamilyen szinten fedezetet biztosít, valamilyen százalékban, attól függ, hogy hol van. Ott kell egész más a helyzet, és a bérnek ott, meg a jövedelemnek a nagy része nem arra megy el, hanem másra megy el, mondjuk a bérlemény kifizetésére. Tehát
igen, meg az egyéb hiteleknek, igen. Ugye amiket így viccesen látunk amerikai filmekben, hogy 3-4 hitelkártyája van, hanem 26, ezek tényleg egyébként így vannak, és majdnem mindent hitelre vesznek, annyira csúcsra van pörgetve a gazdaság, és akkor, amikor látjuk ezt filmekbe, hogy elveszíti a munkahelyét, és akkor 2 hónap múlva viszik a kocsit meg a lakást, ez tényleg nyugatabbra, ahol minden ennyire hitelből ki van érezve, ez így van. Tehát idehaza azért sokkal biztonságosabb a helyzet. Az tény, hogyha valaki úgy tudott lakást venni, hogy fölvette a csokot, csok pluszt, babaváró, tehát mindenféle olyan állami támogatásokból volt muszáj összerakni egy olyan kombinációt, amihez gyerekvállalás tartozott, vagy ő úgy számolta a jövőbeli törlesztőt meg az életét, hogy azok a gyermekek megszületnek, és akkor azok a hiteleknek egy részét az állam majd átvállalja. Ez egy beépített kockázat, hogyha nem születnek meg azok a gyermekek, és láttuk azért a babaváró hitelnél, amit most már több éve, ugye, hiszem, 5 éve indítottak, és ugye 5 év volt, hogy meg kell születni a gyermekeknek, tehát láttuk, hogy volt, jól emlékszem, több mint 10 000 olyan igénylő, ahol nem jött össze a gyermek.
Vagy nem maradt fenn a házasság.
Igen, igen. És ugye az is egy másik kérdés, hogy hány olyan házasság van, ahol mi papíron házasság, de igazából állami támogatások tartanak össze. Ettől függetlenül egyébként a babaváró hiteleknek is tavaly nőtt 10%-kal a folyósítása, és kicsit meglepő módon az áruhiteleknek is nőtt a folyósítása, tehát ott is több mint 45 milliárd forintot fogunk fölvenni, ugye még a statisztikák nem jöttek ki, tehát az elektronikai termékeket, itt ugye nagyon sok 0%-os THM-ű, ugye pár 10 000, pár 100 000 forintos kölcsön van, ezt is nagyon szeretjük, ezt is online lehet igényelni, tehát ebből is azért bezsákoltunk tavaly, de arányaiban nem nagy számok ezek. Tehát még nőhetnének ezek a számok.
Pénzügyi szakemberként, közgazdászként te milyen osztályzatot adnál a magyar társadalomnak, hogyha a hitel kérdést járnánk körbe? Még talán aprólékosabban, mint ahogy most tettük. A világban hogy állunk most szerinted? Mennyire vagyunk mi ebben képzettek, edukáltak? Mert nyilván itt is hogy lehet azt mondani, ahogy mondta, történelmi okokból itt is azért sok minden nem úgy van, mint máshol.
Szerintem sokkal jobb a helyzet, mint 10 évvel ezelőtt volt. Ugye azt láttuk a körülbelül olyan jó 10-15 évvel ezelőtt, amikor elindultak ezek az összehasonlító oldalak, ugye a biztosítások terén láttuk, hogy nemzeti sportot csináltunk abból, és akkor mindenki nagyon jól megtanulta, akinek autója van, hogy hasonlítsa össze az árakat, nézze meg, hogy az olcsó.
Kösse újra,
évente erre odafigyeltünk, és mi azt látjuk, hogy pénzügyek területén, ha bár az átlagos edukáció, átlagos tudatosság nem igazán mondható magasabbnak, itt most ugye, ha átlagról beszélek, az mindig egy fura dolog, mert mindenki magáról azt gondolja, hogy de hát én pénzügyi műsort hallgatok, én azért átlagnál tudatosabb vagyok. De idehaza most már van 3-4 olyan banki ajánlatokat összehasonlító oldal, amit a tudomásom szerint havonta több mint 1 millióan látogatják ezeket az oldalakat. Itt tipikusan pénzügyi cikkek, videók, összehasonlító kalkulátorok vannak, tehát akár bankszámlát keresünk, akár egy hitelt, akár az állami támogatásokkal szeretnénk tisztába kerülni. Ezek az oldalak nagyon sokat tudnak ebbe segíteni. És én azt gondolom, hogy egy 10 milliós országból igazából 3-4 millió ember az, aki dolgozik, olyan életkorban van, hogy neki ez téma lehet. Havonta több mint 1 millióan látogatnak ilyen oldalakat, tehát ez azt jelenti, hogy érdekli őket, rászánják azt a remélem negyed órát, fél órát egy komoly döntés előtt. Szerintem ez egy nagy előrejutás. Ettől függetlenül még mindig nagyon sokan vannak, akik nem nézik meg az ajánlatokat, a saját bankjukhoz besétálnak, ők általában sokkal többet fizetnek. Bankszámláknál sajnos nagyon passzívak vagyunk, tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, szerintem az 10-ből 9 olyan ember van, akinek olyan régi, drága bankszámlája van, amit le tudna cserélni egy sokkal olcsóbbra. Magyar Nemzeti Banknak volt egy kutatása pár évvel ezelőtt, hogy egy átlagos lakossági ügyfél évente ilyen 40 ezer forintot fizet banki költségekre. Ugye azóta volt tranzakciós illeték emelés, ez most már mondhatnánk azt, hogy lenne ilyen évente 50-60 ezer forint. Ha valaki jó válasz most is bankszámlát, évente 10 ezer forintból a teljes bankolási költséget meg lehet úszni, és akkor mondhatná erre a hallgató, hogy de hát 40-50 ezer forint nem váltja meg az életem, de ugye a legtöbben 10 évente váltanak bankszámlát. Tehát ha például a bankszámlát váltanánk, valószínűleg a következő 10 évben 500 000 forintot meg tudnánk ezzel spórolni. Tehát bankszámláknál erre nem figyelünk oda, a megtakarításoknál se nagyon, hiteleknél szerintem tudatosabbak vagyunk, és nekem nincsenek ilyen reményeim, hogy akkor itt mindenki sokkal többet a pénzügyekkel foglalkozni. Unalmas dolog, tehát én is szívesebben nézek egy autós szórakoztató videót, mint pénzügyekről. Mondjuk én nem, mert ezzel foglalkozom, de az átlagember. De hogyha valaki bármilyen pénzügyi döntés előtt, akár megtakarítás, hitelfelvétel, állami támogatás, ha csak negyed órát rászán, és elolvas 2-3 cikket, megnéz 1-2 ilyen kalkulátort, sokkal előrébb lesz, mint az, aki nem szánja rá ezt a 20 percet. Sokan ezt megteszik, és szerintem ezzel sokat spórolnak.
Nagyon szépen köszönöm ennyit a pénzügyi tudatosságról január elején a Monitor Diótában Gergely Péternek. Nagyon szépen köszönöm, biztosdöntés.hu. Köszönöm, várjuk az újabb híreket, közleményeket, aztán majd beszélgetünk.
Köszönöm szépen.